3%-os kamat, ez az otthon start, de hogyan hat mindez az ingatlanpiacra és a gazdaság egészére? És mi lesz a forinttal? Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok, és szeretettel köszöntöm vendégemet, Kis Imre elemző közgazdászt, a Moneymoon.hu ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Most ez a 3%-os otthon start program, ez jó üzlet a gazdaság egésze számára, vagy egy szociálpolitikai intézkedés?
Hát igazából mindkettő. Egyrészt egy szociálpolitikai intézkedés, hogy a első lakás tulajdonosok könnyebben tudjanak elindulni, vagy első lakás, első ingatlan, első ház, akárhogyan akarunk fogalmazni. Másrészt viszont gondolom az építőiparnak, az ingatlan piacnak is ad egy nagyobb, mondhatnánk, árnyomást. Most azt nem felejtsük el, hogy már volt egy ilyen árnyomás, nem tudom, tavasszal beszéltünk-e róla, amikor meg a prémium magyar állampapír kamatokat fizette ki az állam februárban, januárban, márciusban.
Mibe fektetnek majd azok, akik...
Igen, és akkor is láttunk egy ilyen, mondhatnánk, egy ilyen árnyomás pozitív értelemben, hogy hajtja fel az ingatlan piaci árakat. És hát most is, ahogy be lett jelentve az otthon start, hogy 100 millió a lakásnak a felső határa, 150 millió a házaknak a felső határa. Mi az adatbázisokban azt láttuk, hogy aki addig a lakását 80-ért árulta, és a négyzetméter árba belefért, ebbe a 1,5 milliós négyzetméter árlimitbe, az azért felemelte az árat 95-re vagy 100-ra. Aki meg 130-ért árulta a házát, az meg felemelte 150-re. Tehát igazából oda vezetett, hogy mindenki a plafonig felemelte az árakat, úgyhogy megfeleljen még a kritériumoknak. De ami ennél érdekesebb volt, hogy mielőtt a programot bejelentették, mi mindig folyamatosan figyeljük ezeket az adatbázisokat, hogy mit mutatnak az ingatlanárak.
Csak a hallgatóknak mondom, akik még nem tudják, hogy óriási adatbázisokkal dolgozik, egyébként teljesen nyilvános adatbázisokkal.
Igen, mindig szoktam mosolyogni, a múltkor héten is volt egy cikk, hogy a KSH-nak van a legnagyobb adatbázis a Magyarországon. Hát mi mondjuk csak egy müncheni tőzsdétől naponta 5 milliárd árjegyzést kapunk pénzügyi termékekre, tehát hogy csak ugye dimenziókról beszélgessünk. De visszatérve az ingatlan piacra, sokan a limitik eladók, a limitik fölemelték az árakat, viszont amikor jöttek az ismerősen, és mondták, hogy hú, hát ez a lakás megtetszett, de fölemelték 100 millióra, akkor igazából a mi adatbázisunk azt mutatta, hogy fölülről érdemes megtámadni, ugyanis azt is láttuk az adatbázisba, hogy akik viszont árulták mondjuk a családi házukat 170-ért vagy 200-ért, azok úgy érezték, hogy kiárazzák magukat a piacról, és ők meg csökkentették az árakat, tehát elindultak 150 irányába. És például az egyik ismerősöm is végül is egy 200 milliós ingatlan tudott megvenni 165-ért, úgyhogy 150-be belefért, 15 milliót meg ingóságként lepapíroztak. Uh-huh. Tehát, hogy ő olcsón vásárolt, mert ő a másik irányból közelítette meg, miközben nagyon sokan beleúrottak a pácba, és azt mondták, hogy ja, hát ez most 150-be kerül, oké, de ha visszanézte volna a korábbi adatbázist, akkor látta volna, hogy a múlt héten az eladó még 125-ért árulta. Tehát, hogy igazán szerintem nagyon sokan már az elején rosszul vásároltak be.
Az nagyjából igaz, hogy a bankok rálicitáltak bizonyos értelemben, és egyáltalán a bankoknak ez miért üzlet?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy még például gyerekkoromban mindig csodálkoztam Berlinbe, hogy Németországban mindig úgy próbáltak már gyerekbankszámlát is eladni, igaz szülői felügyelet, egy gyerekszámlát is, hogy minden ingyen volt. És utána később, amikor már a bankban dolgoztam Németországban, láttam, hogy ezek lettek utána a leghűségesebb ügyfelek, mert gyerekkora óta ott volt a számla. Ez egy nagyon jó piacszerző eszköz, ez az otthon start, mert ha valaki ezt az otthon startot a banknál kéri, akkor valószínűleg a jövedelmét oda kell kérnie. És ezért is van az, hogy csomó bank azt mondta, hogy oké, hogy 3%, a 3% fölött itt meg a állami költségvetéstől megkapom, de hogy most piacot szerezzek, akkor én nem azt mondom, hogy 3, hanem azt mondom, hogy 2,9. Tehát, hogy azt azért látjuk, hogy nagyon agresszívan a bankok próbálnak piacot szerezni, ügyfelet szerezni, és ez egy teljesen jogos piaci lépés. Hát most, hogy 3-ért adja, vagy 2,9-ért, hát ez egy már, banknak... Igen.
De jobban mutat. Igen, ez olyan, mint hogy 99 forint és nem 100. Na de, a 3%-os kamat, az jó, vagy nem jó a mai Magyarországon?
Hát ez ugyanolyan kérdés, mint ahogy mindig csodálkozom, hogyha visszanézzük, hogy mennyien benne tartották a pénzüket állampapírba, és ha rosszabb esetben benne maradtak a prémium magyar állampapírba, és ketyeg nekik 4% alatt, vagy átmentek fix MÁP-ba, és ketyeg nekik 6 és felen. És például nagyon sokan átmennek most fix mábba, és a 6,5 nekik elég. De ha megnézzük, a jövő évi minimálbéremelés az 13%-ot ír elő. Most ha azt látjuk, hogy a bérek 13%-kal emelkednek, akkor egy szolgáltató szektorban, meg egyéb részében a gazdaságnak, akkor persze, hogy egy inflációs nyomás alakul ki, ha a bérek ilyen mértékben emelkednek. Tehát a kérdésre a válasz az az, hogy a 3% az egy röhelyes kamat, mert én azt 20 évig fizetem a 3%-ot, és valószínűleg, amire kifizeti majd a hitelét 20 év múlva, annak az összegnek, amit vissza fog fizetni, a vásárló ereje 20 év múlva az, ennek a töredékét fog érni, mint ma. Tehát igazából elinflálódik a pénzünk.
A 20 év alatt. Na de nem úgy van, hogy a bankok ezt eleve úgy számolják ki, hogy az az összeg, amit én fizetek, az nagyjából arányos legyen? Tehát a 20 év múlva esedékes törlesztő részletem, az forintban nem annyi lesz, mint a mostani, hanem forintban esetleg magasabb lesz, mert addigra az infláció elviszi.
A legtöbb az egy annuitásos hitel, tehát hogy nekem van egy fix törlesztő részletem, csak a futamidővel változik annak a törlesztő részletnek a kamat része, meg a törlesztő részlete. Aha. Az elején, mivel sokat tőketartozásom, akkor a kamat rész nagy, mondjuk a havi 80 ezer forintból, a tőketörlesztés meg kicsi, és most a kamerák is vannak, ahogy megyünk az idővel, ez a kettő lecseréli egymást. Aha. De nekem maga a törlesztő részletem az fix. Tehát az fix. Ezért ez egy nagy buli, mert amit látunk, hogy aki fölvet, mondjuk a MNB-nek is volt egy zöld programja egy jó pár évvel ezelőtt, hogyha valaki nem tudom, napelemet rakott föl, vagy épített ilyen ökoházat, akkor 2,5%-ért lehetett hitelt fölvenni. Na most, ha megnézzük azóta...
Az már semmi.
Az már semmi. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a 3% jó. Én csak arra hívom fel a figyelmet, persze, akinek nincs adatbázis, az nem tudja visszanézni, hogy az otthonstart előtt mennyire árulták, de óvatosak legyünk azzal, hogy most minden 100 meg 150-nél van, mert az valószínűleg azt az eladó brutális mértékben megemelte azokat az árakat.
Lehet, hogy aki most fölemelte mondjuk 80-ról 100 millióra az ingatlan cél árát, az majd idővel visszamegy?
Hát max. Annyi tud történni, hogyha érzi azt, hogy ez a hullám lecseng, akkor max. Egy nagyobb alkut fog megengedni, nem azt a szokásos 2-3%-ot, hanem mondjuk elenged, most mondok valamit, akár 6-8-10 millió forintot. De akkor is, amit mi látunk az adatbázisban, 80-ról emelte föl 100-ra az árat. Tehát ha én még 90-ért veszem meg, akkor is drágán veszem, mert az otthonstart bejelentése előtt ezt 80 millióért árulták.
Most egy kitérő, de azért mégis megkérdezem, ilyen jellegű támogatás, vagy kölcsön, vagy program máshol nincsen? Németországban
pont
nem
egy ingatlanossal beszéltem a múltkor, és mondta, hogy volt egy ilyen Lengyelországban is, és ott pár hónap után lefújták, mert volt egy 40-60%-os áremelkedés, és igazából látta a kormány, hogy több kárt okoz a program, mint amennyi haszna van. Itt is nézni kell az árakat, ezért kezdtem ezzel a nyitóval, ezzel a felütővel, hogy mi is azt látjuk, hogy ezt rögtön beáraszták. Ez amint korábban, amikor jött a 10 milliós csók, és a fejlesztő 10 millióval megemelte egy éjszaka alatt az árakat.
Hát igen, de azt is mondta, hogy másfelől föntről meg levitték az árakat. Tehát, na de, a forint, meg az infláció, mert ez érinti természetesen azt is, aki kölcsönt vesz föl, meg az átlagembert is, a forint. Azt olvasom a különböző gazdasági portálokon, idézem, bivaj erős a forint. És akkor olyan adatok vannak, hogy egy dollár, az három, ez a mai délutáni adat, egy dollár 331 forint, egy euró 390-91, miközben 400 fölött is járt a forint.
Hát ezt a múlt héten már voltunk 388 környékén is a euró a forinttal szembe.
De mi, tehát mi történt? Nem történt semmi egyéb. A háború továbbra is dúl, a német gazdaság továbbra is gyengélkedik, Magyarország egy rendkívül kitett gazdaság, exportorientált, stb. Mi történt?
Összetett a téma, mindig szoktam sokat mosolyogni, amikor az új jegybankelnök azzal kezdi a legtöbb sajtótájékoztatóját, hogy még soha nem volt ilyen erős, meg soha nem volt ilyen stabil a forint, mint most az új jegybankelnök alatt. A furcsa magyarázat van rá, egyrészt van egy 6,5%-os alapkamatunk, tehát akik külföldről bejön tőke, mert azt mondja, hogy neki Amerikában csak mondjuk a rövid lejáratokra 2-3%-ot kap, az itt be tudja 6,5-en rakni. Tehát, hogy továbbra is egy magas kamatszinten rendelkezünk. ezt mondják sokan magyarázatnak, másrészt én ezt egy veszélyes játéknak tartom, ugyanis ha most megnézzük az elmúlt, nem tudom, 2 hónapnak a sajtójelentéseit, akkor mindenhol a hitelminősítők verik az asztalt, hogy Nagy-Britanniába, Amerikába, Németországba,
Franciaországba.
Igen, de hogy mindenhol a brutálisan emelkedik az államadóság, és ha megnézzük, eközben emelkednek a hozamok is. Mert azt mondja a piaci szereplő, hogy hát ha egyre több államadóság van, akkor az számomra egyre nagyobb rizikó, ezért én az államtól kompenzációként egy magasabb hozamot kérek. Tehát visszaemlékszünk korábban a görög válságra, volt negatív hozam német állampapírokra, mert az emberek azt mondták, én biztonságba akarok menni a németeknél, inkább én fizetek negatív kamatot, csak hogy biztonságban legyen a pénzem. Most már azt látjuk, hogy a német hozamok is emelkednek. A következő években ez az államadósság mizéria folytatódik, már pedig folytatódni fog, akkor sajnos a hozamszintek emelkednek külföldön, azaz mi már a 6,5-ünkkel nem leszünk olyan attraktívak.
És akkor a forint gyengül.
És akkor a forint gyengül. Hát most egy nagyon erős forint van. Az új jegybank elnök szerint ez arra lesz jó, hogy ez majd átgyűrűzik az import termékekbe, és akkor majd onnan jön majd egy erős inflációs csökkenés, hogy nekünk kevesebb forintot kell adni egy euróért, ha külföldről behozzuk az árukat. Most poénból az elmúlt hetekben olyan üzletekben ezt kipróbáltam, olyan festék, amit Olaszországból hordanak be, vagy ilyen tetőcserép, mert cserélnem kellett egy pár helyen. Hát jókat mosolyogtak rám, amikor megkérdeztem, hogy árcsökkenés lesz az erős forint miatt. Tehát, hogy nekem vannak kételjeim, legyen igaz az új jegybank elnöknek, de azért, mert most 3,80-nál vagy 3,90-nél vagyunk, ami egy erős színnek számít a forintnál, én nem hiszem azt, hogy ez az inflációt olyan jelentős mértékben le fogja húzni, és jövőre majd az összes piaci szereplő elkezd árat csökkenteni.
Na de ha nem emelik az árat egy bizonyos időtávban, már az is nyereség.
Akkor az inflációt be tud állni egy 3-4%-os szintre, de ez megint az, ami az embereknek a fejében nehezen megy át, aki nem napi 10 órát ezzel foglalkozik. Azáltal, hogy az infláció beáll egy 1-2%-os szintre, az azt jelenti, hogy ezekről a magas árszintekről nincs további drágulás. De, okay, maga az árak nem csökkennek, tehát én továbbra is a COVID előtti szint ez a 3-4-szeres árat fogom kifizetni élelmiszerért, vagy zöldségért, vagy bármi gyümölcsért. Csak mostantól a drágulás már nem lesz százalékosan olyan jelentős.
A német gazdaság, mert szó esett itt Németországról, a hallgatóknak mondom, hogy Kis Imre Németországban nőtt fel, meg német egyetemen tanított, meg ott dolgozott bankban. De a német gazdaság úgy tűnik, hogy gyengélkedik. Mennyire meghatározó ez a mi szempontunkból?
Ez nagyon meghatározó lehet, és pont nagyon jó vitaműsorok vannak mindig, aki a németet akarja gyakorolni az ARD-n ilyen hétfő, kedd, meg szerda esténként, és pont az elmúlt napokban voltak több vitaműsorok, hogy most már németek azt mondják, hogy nemhogy idén, valószínűleg jövőre se lesz gazdasági növekedés, ha kivesszük a hadipari költéseket, megtisztítjük a GDP növekedésből.
Na de ki lehet venni?
Most csak mondom, igen, tehát hogy ha kivesszük ezt az orosz-ukrán konfliktust, és kivesszük azt a brutális több százmilliárdot, ami akár védelmiparba mehet Nyugat-Európába, akkor azt mondják a németek, hogy nem, hogy idén, hanem jövőre se lesz gazdasági növekedésünk. Ami egy nagyon rossz hír, mert tudjuk, hogy rajta vagyunk a németeken, mert egy exportorientált, kisnyitott gazdaság vagyunk. És közben meg azt hittem, hogy rosszul hallok, most 2 napja a Merz nyilatkozott, a német kancellár, és akkor ilyeneket mondott, hogy a szisztéma az nem tartható így, a rendszerünk nem tartható így fönt, és az átlag fölött élünk, és hogy hozzá akar jutni a szociális rendszerekhez, meg minden egyéb dologhoz. Tehát, hogy a németek azok továbbra is szerintem eléggé keményen bajban vannak, és akkor hát nézzük meg, ha csak itt megyünk a autópályán, és tele van plakátolva a kínai elektromos autókkal, hogy mekkora bajban van például mondjuk a német autóipar.
Na de közben meg azt olvasom, hogy a német autóipar az Magyarországon fektet be, és nagy reményeik vannak a magyarországi gyárakkal kapcsolatosan, tehát hogy nem otthon, hanem itt. Ez nekünk jó.
Persze, hogy itt kell befektetni, mert Lipcsébe, Dresdába vagy Wolfsburgba olyan költségekkel, ami Nyugat-Európában van, nem fog tudni versenyképes autókat gyártani, vagy versenyképes áron autókat kínálni.
Ez jellemző egyébként a német gazdaságra, hogy a gazdasági szereplők azok inkább külföldre mennek?
Hát most a pontos számot nem tudom, de így körülbelül van még a fejemben, hogy amikor így korábban beszéltem valakivel, akkor mondta, hogy nem tudom, 4-5-6 ezer euró a költségvonzata egy autó összeszerelésének Németországban, a munkaerővonzata.
Tehát egy autó 5-6 ezer euró.
Igen, miközben Magyarországon ez valahol oké, akkor volt ilyen 600 euró, most lehet, hogy fölment 800 euróra, csak hogy lássuk a dimenziókat, hogy persze, hogy így járt, mert dimenziókban más költségkeretekkel dolgozik.
Na de ez nem azt eredményezi, hogy a német gazdaság meggyengül, hogyha komoly cégek, vegyipari, meg nem tudom, autógyárak, nem tudom még milyen iparágokból külföldre mennek, akkor a német gazdaság továbbra is gyengélkedik, ami nekünk megint nem jó.
Hát most itt azt kell néznünk, hogy mit csinál a koncern. A koncernnek van egy vezérigazgatója, egy elnök vezérigazgatója, neki riportolnia kell a részvényesek felé, tehát egy shareholder value-t kell teremtenie, akkor ő nem azzal foglalkozik, hogy Németországban gyárt-e, vagy Kecskeméten, hanem azt hozza meg, ami a vállalat szempontjából a legracionálisabb döntés és a legköltséghatékonyabb.
Akkor egy kis kitérő politika, ha úgy tetszik, hogy a németek most már máshogy tekintenek az északi áramlat kettőre, mint korábban, tehát hogy mondjam, elképzelhető az a körülmény, hogy esetleg Németország meg Oroszország majd egyszer mégiscsak megegyezik, és az orosz energia is érkezik Németországba?
Nem tudtam, hogy megint ilyen összeesküvés elméleteket érünk ki, ebben ilyen speciális vitáig szoktak lenni.
Nem. Tehát, bocsánat, csak magyarázat. A német gazdaság ereje az volt, hogy olcsó energia, magas technológia, kettő együtt hozta azt, hogy Németország volt az export világbajnok. Most megszűnt az olcsó orosz energia, az amerikai gáz, az mindig sokkal olcsóbb lesz Németországban, mint Amerikában.
Hát erre mondta egy nagyon híres német politikus, most neveket nem szeretnék domálni, hogy egy hármas modellje volt Németországnak. Olcsón beszerezték a gázt Oroszországból, Kínába olcsón gyártottak, vagy Kínába kiépült egy brutális erős export, a harmadik pedig, hogy Amerikának a védelmére hagyatkoztak. Tehát ez a hármas modell működött. Na most, ha megnézzük, hogy a müncheni Sicherheitskonferencen mit jelentettek be az amerikaiak, hogy konkrétan ez az európai szempontból nem érdekli őket. Kínának megvannak a saját gondjai, orosz energiát meg nem lehet venni Brüsszel miatt, a szankciók miatt, tehát igazából ez a hármas modell, mondhatnánk, mind a három lábát kilőtték a németeknek. Tehát ilyen szempontból elég könnyen meg lehet válaszolni a kérdést, hogy valami más kell kitalálniuk. És azért ne felejtsük el, hogy most fölállt ez az új német kormány, és akkor mindenki azt hitte, hogy most akkor jön egy ilyen vérfrissítés, akkor ez majd valahogyan működni fog. Hát azt hittem, hogy rosszul látom a statisztikát, amit tegnap este kivetítették az ARD-be. Hány százaléka a német embereknek elégedett a jelenlegi kormánnyal, és kivetítettek egy 22-es számot, tehát hogy 22%-a a németeknek elégedett. És akkor erre mondták, hogy hát, de mi már elfogadtuk a reformokat, és a Merz bejelentette, hogy az ősz az még nagyobb ilyen reform sebességgel fog beindulni. Tehát úgy néz ki, hogy az új kormány se tud egyelőre produkálni pozitív híreket, vagy egyáltalán olyan híreket, ami a német lakosságnál valamilyen pozitív élményt hagy. És azért ne felejtsük el, Észak-Rajnában most tartományi választások voltak. Hát azért az AFD elnézést megháromszorozta az eredményét, tehát egy 5%-ról fölment 15%-ra, tehát valahogyan a német lakosság továbbra is ezekben a nagy koalíciókban nem nagyon hisz, vagy nem fűz hozzá nagy reményeket.
Igen, de az ember azt gondolja, tehát a német gazdaság olyan rettenetesen erős, vagy erős volt, de hát azért most is erős, még mese nincs, hát szóval az Európai Unió gazdasági motorja, meg minden, amit el lehet képzelni, meg a német kreativitás, meg a hagyományok, meg stb. Hogy mi lehet a kiút számukra? Van-e bármi?
Ez snafú, tehát ez régi szlogenek, tehát a 90-es években én is, amikor gimnáziumba jártam ott, akkor lehet, hogy ez még jó volt, hogy Németország a meghatározó erő, sajnos politikailag sem meghatározó erő. Tehát ha megnézzük, hogy amikor, nem tudom, beúrik-e így, hogy Merznek az első két útja hol vezetett, hát Lengyelországban, meg Franciaországban, tehát hogy valamennyire így próbálják így pozícionálni magukat. Szerintem egyáltalán nincs jó bőrben a német gazdaság, és amit látunk Kína felől, meg ezt a három lábot, amit mondtam, hogy orosz energia, kínai export, amerikai védelem, ez a hármas modell úgy, ahogy van, befutcsolt. És nem hiába most már érzi ezt a német kormány, csak most elmentünk így Németország hiába, és most már állandóan mondják, hogy hát akkor most legyen egy Agenda 2030, mert ugye 2000-es években volt a Schrödernek az agendája, Agenda 2010, tehát Agenda 2010, csak sokan elfelejtik, hogy annak az agendának igazából több kára volt, mint haszna, mert bevezette ezeket a minijobzokat, a 400 eurós minijobzokat, és utána igazából mindenki lecsúszott ebbe az alsó
Tehát gazdasági értelemben eléggé megszorító jellegű volt, ha én jól eszem.
Tehát igazából több kárt okozott utólag, ami pozitívum meg volt, azt meg utána még valamennyire Merkel aratta le, csak én azt mondom, hogy annyira nincs jó helyzetben a németek, és pont most ezt a szociális ellátórendszert azért akarja a Merz reformálni, mert itt is egy brutális számot bemondtak, hogy 5,5 millió ember kap bürgelkeldet, tehát úgynevezett szociális támogatást, ami egy brutális szám.
Vissza Magyarországhoz. Egy mai hír, azt olvastam, brutális magyar vétó, külföldről akarták felvásárolni az egyik legnagyobb tejfeldolgozó céget, a kormány azonnal megtiltotta. Mondhatom is egyébként, hogy melyik céget, meg azt is mondhatnám, hogy melyik cég akarta felvásárolni, egy görög cég akarta felvásárolni az egyik legnagyobb tejfeldolgozó magyar céget. Az, hogy a kormány ilyen esetekben közbelép, az hogyan értékelhető? Védi a magyar érdekeket, vagy éppenséggel fordítva keresztbe tesz a nem tudom minek?
Tehát ez mindig egy kormány látja, hogy ezek a cégek milyen stratégiai jelentőségek nemzetgazdasági szinten. Én emlékszem, hogy volt egy német, én azt hiszem egy szoftvercég, az a vicces, hogy azt hiszem Kuka volt a neve, és azt meg a kínaiak akarták megvenni Németországon. Azt nem tudom, hogy a végén megvették-e, de ott is kiderült, hogy olyan stratégiai fontosságú terméke van maga ennek a német cégnek, hogy vétóznia kellett a német államnak, hogy oké, hogy jön egy kínai befektető, de egyszerűen nem nemzetgazdasági vagy nemzetbiztonsági szempontból a céget nem adhatjuk oda nekik, mert olyan szoftverrel rendelkeznek, amit nem szeretnénk, hogy egy másik kontinensen belelássanak a forráskódjába. És ilyen szempontból akár egy ilyen élelmiszeripari cégnél is lehet az, hogy a kormány azt mondja, hogy ez nemzetbiztonsági, nemzetgazdasági érdekből az országnak inkább árt, mint hasznot hoz, hogy egy külföldi befektető beszáll.
Ugye az indoklás az volt, hogy kiviszik a tejet, és akkor visszajön majd a tej feldolgozott formában, sokkal drágábban. Miközben az lenne a cél, hogy feldolgozott termékek készüljenek Magyarországon.
Ilyen játékok mindig vannak az értékláncokban, az Európai Unión belül is, hogy kivisznek egy terméket, mert azt mondják, hogy félkész, átgurul a határon, belerakják az utolsó csavart, akkor már készterméknek számít, és egy más adókulcsa, vagy más elszámolás. Tehát a multicégeknél akkor azt kell látni, hogy neki van egy leányvállalat, vagy 20 leányvállalata, és ő adózási szempontból persze, hogy tologatja ide-oda a termékeit. És akkor azt mondja, hogy hát ezt ennek az utolsó csavarát azt Lengyelországba csavartuk be, és akkor azt számít, hogy Lengyelországba lehet legyártva a termék, tehát hogy ezt nem lehet rossz néven venni, tehát ez egy ilyen adóoptimalizáció egy holdingon belül, és a cég persze, hogy ott kihasználja a leányvállalatnak az adottságait.
Kérdeztem már vendégeimtől, és persze válaszoltak is. Az volt a kérdés, hogy kinek van nagyobb hatalma? Egy nagy multicég elnökének, vezetőjének, vagy mondjuk egy kis ország miniszterelnökének. Én szándékosan nem Magyarországot, hanem mondjuk Szlovákiát mondtam példának. Kinek egy gazdasági elemző szerint kinek van nagyobb hatalma?
Hát aki a munkahelyeket biztosítja.
És az ki?
Hát a cég. Tehát én emlékszem, hogy Hamburgban egyszer beszélgettem emberekkel, és mondták, hogy egyszer nem tudnak a polgármesterrel leülni, és akkor jött egy ingatlanfejlesztő, aki nem tudom, 4000-5000 munkahelyet biztosított, és a következő nap 8-9 óra körül tudott beszélni a polgármesterrel. Tehát, hogy ez na de mindig akkor más húzóerők vannak szerintem.
De akkor egy országnak hol vannak a korlátai? Hát jön egy multicég, azt csinál, amit akar?
Nem, de az országnak is el kell dönteni, hogy ez a multicég, ha betelepszik az ő országába, akkor ez neki jelent egy stratégiai előnyt, egy hozzáadott értéket a értékláncban, hol van, amit ő legyárt, vagy csak kihasználja azt, hogy nálunk olcsó munkaerő van, vagy mondjuk kutatásfejlesztést is végrehajt. Tehát szerintem itt nagyon-nagyon sok szempont az, ami összeáll. Itt látunk olyan nagyon sok pozitív elemet Magyarországon, hogy most már olyan cégeket hozunk ide, akik már régebben itt vannak, most már olyan fázisba léptek a termelésbe, hogy azt mondják, hogy most már nyugodtan egy kutatásfejlesztést is kiépíthetünk, és nem csak a gyártósorokat hozzuk ide.
Mennyire kulcskérdés ez a kutatásfejlesztés, innováció, hogy akkor a cégek olyan cég legyen?
Hát itt azt kell megnézni, ha megnézzük, hogy mondjuk mennyi szabadalmat adnak be mondjuk Kínába, vagy mennyit adnak be mondjuk Amerikába, és mennyit Európába, akkor valahol Európa ott a alagút végén nézeget be, hogy itt mit kéne csinálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ahol a céget is támogatni kell, meg a kormányzatnak is egy olyan környezetet kell létrehoznia, hogy ez a kutatásfejlesztés ez így történjen, és ne valahol máshol. Tehát, hogy...
És ebben mi hol állunk?
Hát ez mindig attól függ, tehát, hogy sokan mérik ezt a 2%-ot, hogy akkor legyen 2%
az innovációra fordított.
Igen, a GDP arányosan. Szerintem ezt így nem lehet megállapítani. Én azt látom, hogy a kutatásfejlesztés az iparágakon keresztül is nagyon tud változni. Tehát vannak olyan termékek, ahol nem nagyon lehet innoválni, mert van egy standard termék, és azt már nem lehet továbbfejleszteni, mert nem tudok gyártani 8 rétegű ablakot, vagy most mondtam egy példát, de aztán lehetnek olyan is, mint például akkumulátor, ahol a sűrűségét az akkumulátornak, hány cellából rakom össze, milyen gyors töltési ideje van, hány töltési ciklus bír el, ahol a kutatásfejlesztésnek minden millisekundumja számít. Tehát én emlékszem, amikor még egyetemista voltam a Humboldt Egyetemen Németországban, és jött egyszer egyszer Reuter volt, akkor a Mercedesnek volt a felügyelőbizottság, vagy igazgatósági elnöke, és jöttek ilyen tanácsadó cégek is, akik bedolgoztak. És sose fogom elfelejteni, mert szerintem 19-20 éves lettem, és akkor az egyik ilyen nagy tanácsadó cégnek az ember azt mondta, hogy ők például 24 órába fejlesztenek naponta, és akkor néztek az egyetemisek, de hát hogy lehet 24 órába, tehát 8 órát aludni kell, és kivetítette egy táblázatba, hogy az időzónákat kihasználva mindig, ha Ázsiában...
Most éppen Kínában vagyunk. Most
igen, és akkor Ázsiában, ha befejezték a projektet, akkor átküldte a következő időzónába, és így igazából végigvándorolt a globuson ugyanaz a projekt, de azt tudta kimutatni a tanácsadó cég, hogy megoldották azt, hogy a nap 24 órába dolgoznak a projekten. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a kutatásfejlesztésnél is egy kulcsfontosságú, hogy maga a cégek azok fejlesztenek, mert különben, ha valaki nem fejleszt, és nem megy előre, akkor egyszerűen felzabálják a többiek.
Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Kis Imre, elemző közgazdásza, a Moneymoon.hu ügyvezetője volt. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk majd legközelebb. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.